Nagy generáció.
Többen vagyunk, mint gondolná.
Fénykép sose volt régi időkből, úgy kavacak kacatok köz, lent a fiók alján. Ez a kép vált rám.
Ezek valamit, ami nem biztos, hogy most elhangzott, de ugyanebből a dalból nem tűnök el, amíg az égen felém nem repülő a szélben megint a jégmadár. Ez nekem olyan volt, mint a ti folyamatos alkotási vágyatok, hiába vagytok akárhány évesek.
Ezt azért gyorsan meg kell mondanom, mert az előbb elfelejtettem, hogy ugye a szövegeket a Horváth Péter írta, aki nekem iszonyú jó barátom, és aki nagyon-nagyon ugyanazokat gondolja a világról, mint én, és ez az ő találmánya, hogy addig nem tűnök el, ameddig azt, ami bennem van, azt ki nem tudom adni. Úgyhogy...
Igen. Igen, nagyon örülök, parancsolj, éppen beszélgetünk, jó napot kívánok. De mindannyian itt vagyunk bent, úgyhogy mindenki élvezheti, hogy semmi baj, hogy Kopp Mária is megérkezett, nagyon örülünk neki. De hogy nem tűnünk el az égről, amíg meg nem jelenik egy jégmadár,
ami bennünk van, azt ki nem adjuk, és meg nem valósítjuk azt, amire... predesztinálva vagyunk. Kicsit nagyképű hangzik ez így, de valójában arról szól egy alkotó művész, hogy amit neki meg kell csinálni, azt meg kell csinálni.
Azt meg kell csinálni, főleg, hogyha van rá ideje és lehetősége, és annyira sajnálom, Mária, hogy nem hallottad az előző végszavunkat, de most megismétlem, mert nagyon rímelnek a te kutatásaidra, hogy azt mondtad Mihály Tamás, hogy iszonyatosan meghatározza ma az életünket a pénz, és ahogy a te boldogsággal kapcsolatos kutatásaidat olvastam, illetve azokat a kérdéseket, amelyek azt feszegetik, hogy miért halnak olyan korán a magyar férfiak, ebben ennek jelentős szerepe volt.
Hát nem is talán annyira a pénznek, hanem annak, hogy ki mennyire tudja megőrizni a helyét a társadalomban. Tehát mi azt találtuk, hogy azért romlottak annyira a mutatók már a 70-es, 80-as évektől, igazából 80-as évektől, mert amikor átalakul a társadalom, akkor a férfiak érdekes módon ezt rettenetesen megsínylik. Tehát a nők sokkal kevésbé. Mi nők is elvesztettük az állásunkat, vagy bizonytalan lett a helyzetünk, de a férfiaknál ez...
Mindjárt rákontál, ez egy gyakorló férfi, igen.
Na kíváncsi vagyok. Egyébként a művészek lehet, hogy kicsit mások.
Nem. Hát tulajdonképpen a környezet változását, azt, hogy a világ úgy felborult körülöttünk, azt a művészek ugyanúgy megérzik, sőt, néha tudnak vesztesei lenni ennek az egész átalakulásnak, mert kihullanak alóluk azok a struktúrák, amik mint a védőháló ott voltak, és segítették, hogy elinduljanak a művészi pályájukon. Ez inkább a komoly zenészekre érvényes, mint ránk, de azért nálunk is egy koncertet megszervezni ma, és egy koncertet megszervezni ezelőtt még 25 évvel, az ég és föld különbség. Tehát rettenetes nehéz lett minden szempontból.
Igen, és ebben a versenyben egy hihetetlen erős rivalizálás alakult ki, és érdekes megint a férfiakra jellemző. Tehát a rivalizálás fő jellemzője az, hogyha egy jó barátom sikeréről hallok, úgy érzem, hogy én magam kudarcot vallottam. Tehát nem az ellenségem sikeréről, hanem a jó barátom sikerének se tudok örülni. Ez egy nagyon-nagyon súlyos állapot, és sajnos a férfiaknál ki tudtuk mutatni, hogy azok, akik ilyen rivalizálók, azok sokkal előbb meghalnak, és nem csak mi, hanem érdekes módon ez pont amerikai orvostan hallgatóknál mutatták ki, hogy végzéskor az ilyen rivalizáló típusú orvosok 10 évvel korábban haltak meg, mint akik nem rivalizálnak.
Pedig az angolszász társadalomban sokkal jobban benne van ez a fajta vetélkedés, az individualizmus, hogy ott mindenki egyénileg akar boldogulni, és csak amikor az ország nagyon nagy bajban van, akkor fognak össze.
Egyébként ez nagyon érdekes, hogy minden vizsgálat, mondjuk Hofstede a világon ma a leghíresebb szociológusok egyike, ő mutatta ki, de mi is, meg Hofmeister Ágnes, hogy Magyarország Európában a legindividualistább ország. A hollandokkal együtt mi vagyunk a legindividualistábbak, sőt, Hofstede szerint még náluk is inkább, és valóban így van, ahogy mondja, hogy az amerikaiak, tehát Egyesült Államok, Kanada és az ausztrálok, akik még nálunk is individualistábbak.
Után a világon a negyedikek vagyunk ebben. Ez egészen megdöbbentő, és egy példa jutott az eszembe, ha már az angolokról beszéltünk itt, hogy a második világháborús angol bombázások után kiderült, hogy akik túlélték az angol bombázásokat, azoknak 10 évvel nőtt az élettartamuk, ez egészen megdöbbentő, mert olyan összetartozás élményben volt részük, ami rendkívül megnövelte az élethez való kedvüket és az élet erejüket. Ez Magyarországon.
Most ez
mikor volt utoljára?
Tehát mondjuk én azóta, amióta ez a vizsgálati eredmény kijött, gondolkozom rajta, hogy miért nem vagyunk akkor olyanok, mint a hollandok? Mert hogy Hollandiával azonos módon individualisták vagyunk, és akkor Magyarország lehetne olyan boldog ország, mint Hollandia. Milyen jó lenne? És pontosan ez a különbség, hogy a hollandoknál nagyon erős ez az úgynevezett társadalmi tőke, tehát hogy bízhatok a másikban, ha valaki megígér valamit, azt meg fogja tartani. Nagyon erős bennük egyébként a nemzeti összetartozás élmény.
Tehát a azt, hogy nem lehet, hogy Orániai Vilmossal van a probléma. Hogy 1606-ban kezdték. És mi éppen az Icának mondtam, hogy tegnap, mikor gondolkoztam, hogy miről fogok itt ma beszélgetni, akkor úgy az elmúlt 100 évre visszagondoltam. Mondjuk 1912-re. Ugye, amikor Ferenc Ferdinánd éppen Boszniában hadgyakorlatot vezetett, még 2 év múlva kitört az első világháború, aztán a kommün, aztán a Horthy rendszer, aztán másik.
Hát gondolhatunk az összes választásra 1990 óta, hogy milyen stressz volt ennek az országnak.
És aztán, amikor azt hittük, hogy na most jön egy jobb világ, akkor kiderül, hogy hát jött egy jobb világ, csak nem. Hát, ennek is megvannak a maga bajai.
De minden országnak azért rengeteg baja
igen,
van. Tehát,
de
más szinten, tehát annyira az intézményrendszer annyira máshogy működik, mint Magyarországon.
Igen, de a társadalmi kohézió az egy borzasztó fontos dolog lenne, nem?
Pontosan, tehát az, ami és Magyarországon, és hihetetlenül változik
hiányzik, hiszen csak az árkokat ássuk, folyamatosan az árkokat
ássuk. Ez egy borzasztó dolog, és egyébként például mondjuk 56-ban, én akkor első gimnazista voltam, hát ez valami hihetetlen élmény volt, hogy akkor mindenki összefogott, de nem csak akkor, hanem mondjuk a romániai forradalom idején emlékszem, hogy mindenki elindult, és a kis trabantjával ment és vitt valamit, vagy most is a nagy árvíz idején, a Miskolc környékén megint mindenki segített. Tehát, ha bajban vagyunk, ha nagyon nagy a baj, akkor össze tudunk fogni. Viszont egyébként meg ez az individualizmus nálunk egymás ellen fordul. Tehát mindenkinek vannak ötletei, mindenki akar valamit csinálni, csak nem együtt, hanem ez sajnos egymás ellenében, és ezzel éppen kioltjuk a közös energiákat, míg például a hollandoknál ez be tud kanalizálódni egy közös cselekvésbe.
És miért van az, hogy időnként kitör ez a bizonyos társadalmi összefogás, főleg a bajban, vagy legalábbis amikor nagyon erősen kell segíteni?
Hát nagyon érdekes.
És hogyan kapcsolódik
kérdés
mondjuk ez egy férfi személyiséghez, ha már a Férfiak korán halnak című szállóigével kezdtük ezt a mai napot?
Nagyon érdekes, megint, hát mi nagyon régóta vizsgáljuk a magyar lelkiállapotot, és minden vizsgálat azt mutatja ki, hogy a magyarokban nagyon magasak az értékelvárások,
önmagukkal, vagy másokkal?
Nem, a világgal, elsősorban a világgal szemben, és ehhez képest a valóságot nagyon negatívan ítéljük meg. Tehát például minden vizsgálat azt mutatja ki most is, hogy a legcsaládszeretőbb ország mi vagyunk. Tehát a magyar társadalom szeretné a legtöbb gyereket, mi tartjuk a legfontosabbnak a családot és a gyereket, és egyébként minden
valóságosan vagy deklaratíve?
Hát most ez egy érdekes dolog, hogy mikor megkérdezik akár a mi felméréseinkben, akár a nemzetközi értékfelmérésekben, akár a KSH vizsgálatokban, az emberek miért válaszolják nálunk azt, hogy nem lehet igazán boldog, akinek nincsen gyereke, mondjuk a 70%-a a fiataloknak ezt válaszolja, és más országokban ennél sokkal kisebb arányban válaszolják ezt. De ugyanakkor gyerek, viszont, viszont több a gyerek.
Tehát máshol.
Ez, máshol. Tehát ez a furcsa, hogy még nálunk 20 fiatal 24 gyereket szeretne, és Franciaországban csak valamivel kevesebbet, viszont ott majdnem mind ennyi gyerek meg is születik. Nálunk meg sokkal, csak 13.
Instabil a helyzet, és igen. Százszor is meggondolják a fiatalok, hát hogy vállaljanak egy gyereket. Miközben persze természetes, hát az egy abszolút érthető emberi reakció, hogy hát természetesen utódokat szeretnék. Hát,
de ez már sajnos a világban nem annyira általános. Tehát az az érdekes, és szerintem a mostani választási győzelemben is ennek nagyon komoly szerepe volt, hogy a Fidesz ezeket a családot, a hazafiasságot, ezeket az értékeket tűzte zászlajára, és érdekes módon a magyar társadalomban ezek nagyon-nagyon mélyen élnek, hogy ezek számunkra a legfontosabb értékek.
Hát ehhez és ez senki nem működik így.
Most hát ez a furcsa, hogy ugyanakkor például a családok is azért igazából nem működnek így, tehát, de mégiscsak valahogy ez az elképzelésünk, hogy a világnak ilyennek kellene lennie, miközben mondjuk egy holland társadalomban az ugyan ott is, mert nálunk is az emberek 80%-a azt mondja, hogy büszke arra, hogy magyar, de ugyanakkor viszont mondjuk a hollandok kiteszik az ászlókat a házaikra, nálunk meg ez szinte egyáltalában nincs. Tehát valami nagyon furcsa ellentét van, ezt nevezi a pszichológia kognitív diszonanciának, az elvárt értékek és a megélt valóság között. És ez egy nagyon súlyos pszichés. Ezt mondjuk, hogy ez a szorongás meg a depressziónak a háttere.
És ez az instabilitás, ami végül is akkor ezek szerint egy életen keresztül az embert végigkíséri, de hát mindenütt végigkíséri, nem csak Magyarországon. Lehet, hogy Magyarországon fokozottabban érvényesül azért, hogy ezt a férfiak kevesebbet, vagy kevésbé bírják, és nem. Átlagosan hamarabb halnak meg?
Nem,
vagy...
itt azért még egy nagyon fontos tényező van, hogy éppen most is kijött a KSK-nak egy felmérése, hogy egész Európában, megint Magyarországon mondják a legtöbben, hogy a férfi dolga, hogy eltartsa a családot, és a nőnek meg az a dolga, hogy otthon legyen a gyerekkel. Tehát még most, miközben mi nők is már többen tanulunk, mint a férfiak, és ez egy nagyon jó dolog, és a nemi szerepek nagyon alapvetően átalakultak, mégis a magyar társadalomban a férfiakon van az a felelősség, hogy én, ha lemaradok, ha kevesebbet keresek, akkor én nem érek annyit, és ez a fajta felelősség, amit még ráadásul erre mondjuk azt, hogy nagyon maszkulin a magyar társadalom. Tehát, hogy
mindenféleképpen.
Igen, tehát az egyik legmaszkulinabb.
Hát azt gondolom, társadalom. Hogy azért Sajó Kazától Budapest második kerületéért azért nem biztos, hogy mindenki mindenben ugyanazt vallja. Tehát persze. Nyilván...
Lehet, hogy másképp vallják ugyanazt.
De én azt gondolom, hogy a nagyvárosokban, bocsánat, hogy én ebbe, mint bocsinálta, beleszólok, de én azt gondolom, mert én a saját feleségemmel látom, hogy az teljesen természetes volt, hogy egész életében dolgozott, és szó nem volt arról, hogy én nekem, mint a nagymacsónak kell eltartani a családot, hanem fele-fele volt. És a környezetemben majdnem mindenkinél ugyanezt látom. Tehát gondolom én, hogy azért a magyar társadalom biztos, hogy ebbe a dologba fejlődik, az lehet, hogy a vidéki Magyarország az ebbe a dologba sokkal, de sokkal konzervatívabb.
Most kell
ha egyáltalán van munka.
Mert a hírek következnek, és utána folytatjuk Kopp Máriával és Mihály Tamással.